Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ma előre jelzem azoknak, akik a hétfői ESG témára várnak, hogy ma nem ESG témával kezdem a hetet. Annyi téma van, ami a hétvégén így összegyűjt, és a múlt hétről még megmaradt, hogy meglátjuk, hogy a héten majd a hétfői podcast ESG témát az bepótolom-e. Az első, ami a legérdekesebb, és ez egy reakció volt a múlt heti interjúra, ugye szerdán volt az egyik osztrák adásba a beszélgetés, és ott az FTX téma volt főleg az asztalon, és azelőtt ugye a felügyelettől is, a sajtótól is, a fogyasztóvédelemtől is az volt a visszajelzés, hogy Ausztriában nincsen érintett az FTX témába. Azután, az interjú után nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, volt egy pár telefon, videóbeszélgetés is, és egy kép azért kialakul, hogy véletlen az ember nem botlott bele az FTX témába, tehát ezt vagy aktívan kellett keresse, vagy aktívan kellett akarja, hanem nem került oda. És hát azok, akik a témával foglalkoztak, vagy érintettek, azok szeretnének most, vagy legalábbis az elmúlt két évben, mióta az egész téma ugye kiderült, szerettek volna segítséget, hogy akkor megakadályozzák, hogy ne legyen káruk ebből, de azért, ha megnézzük, és a sorok között hallom, akkor ők prevencióból nem nagyon nyitottak bármit is tenni. De ez nem új, ezt ismerjük, ugye ez az egészségügyben is ugyanaz, a sportban is ugyanaz, sok-sok élethelyzetben ugyanaz, hogy az emberek sajnos prevencióból keveset tesznek. Ez én onnan is veszem, és azt is az is egy magyarázata, hogy az elkerült katasztrófát azt nagyon sokan nem tudják elképzelni, és ezért nem élik ezt sikernek meg, hogy azért megéri prevencióból bármit is csinálni. A pénzügyi képzettség, a pénzügyi informáltság is oda vezet, hogy amikor van egy pici, felületes, esetleg több, mint a tömegnek hozzászólási lehetőség, akkor már ez a do it myself mentalitás, hogy én megoldok mindent, és én csinálom, és okosabb vagyok, mint a világ. Persze, hogy oda vezet, hogy így a felületen lehet egy kicsit karcogatni, de mélyebben ott várnak a csapdák. És azt kell mondjam, hogy tovább sincs valójában érintett. Aki érintett, hát az tudta, hogy mit csinál, és ezért nem érzem úgy, hogy a nagy veszékelés vagy nagy problémával kellene a témát most így kézbe venni. Nekik azt sem tetszett a múlt héten, hogy a Bitcoin körüli témát az Európai Központi Banknak ebből a munkája körül ugye kézbe vettem, és erről részt beszélgettem, hogy mennyire tiszta állásfoglalása van az Európai Központi Banknak. Mert hát persze, hogy jönnek inkább azok a számok, amik felmutatják, hogy wow, mióta a spot ETF-et engedélyezték, mennyi pénz áramlik bele a Bitcoinba, mennyi jön az ETF-eken keresztül, és ez tuti, hogy csak egy irányba fogja vinni az árfolyamokat. Azért egyet hozzá kell mondani, ha megnézzük, hogy kik azok, akiknek most a spot ETF-et engedélyezték, az így az amerikai pénzügyi világnak a who is who listája, hogy nekik sokat megtettek, hogy ezt jóvá hagyják, nem is volt biztos az utolsó pillanatig, hogy ez fog sikerülni, hogy most ők mindent megtetnek és mindent mozgatnak azért, hogy momentum és dinamika jöjjön az egész témába, ez is logikus, csak hogyha most BlackRockot veszem kézbe, ő az egész marketing maszineriát indítja, és megy mindenüvel, hogy elmondja, hogy oké, akkor ez most milyen, és ez hogy megy. Még egyszer, csak azért, mert kockázatokról, és esetleg nem teljesen tiszta dolgokról beszélünk a rendszeren belül, ez még nem azt jelenti, hogy egy darabig ez nem tud tovább menni, és ebben nem kerül bele dinamika. És még egyszer, ha megvannak az érdekek egy bizonyos témába dinamikát belevinni, még akkor is, hogyha egy kicsit homályos a sztori, a dinamika mégis bele tud menni. És az egész spot ETF körüli mozgásba már a spot ETF előtt voltak események, ami már figyelemfelkeltő volt. Itt egy fő figura az egész témában, és akik a kripto témákkal érintkeznek, ezek biztos, hogy a nevet már hallották, ez Michael Saylor, aki ugye egy olyan vállalatnak a CEO-ja és az alapítója is, amelyiknek az üzleti modele főleg abból áll, hogy bitcoinokat vásároljon. Ez MicroStrategy. És az érdekes, hogyha megnézzük, hogy kik még a rész tulajdonosai MicroStrategy-nek, akkor azt látjuk, hogy azok, akik most spot ETF-eket engedélyeztettek, azok mind MicroStrategy résztulajdonosok is. Tehát ez azt jelenti, hogy a pénzügyi intézményeknek, akik esetleg a bitcoint mint eszközt nem tudták direkt megvenni, de részvényeket megvehettek, akkor így indirekt MicroStrategy-n keresztül meg tudták venni a bitcoinot, mert abba főleg a bitcoinban benne, ami feltűnő, és ez persze, hogy egy érdekesség, hogy ha megnézzük az árfolyamot pillanatnyilag a tőzsdén, akkor ez 40%-kal drágább, mint azok a bitcoinok, ami benne van a vállalatban, hogy ezt a 40%-os felárat a piac miért fizeti meg. Ez még egy külön érdekes téma, amin lehetne beszélgetni. De a lényeg az egészben, hogy folyamatosan Michael Saylor adja el a részvényeket MicroStrategy-ből, és olyan átlag 2,5 millió dollár az, ami így, most nem is tudom, hogy naponta vagy hetente, mindegy, tehát folyamatosan adja el a részvényeket, mögötte van az opciós program, és ezt szétre lehet beszélni, hogy ez miért kell így történjen. És ebből a likviditásból azután kimegy, és újra itt-ott jelzi a social médiában is, hogy akkor ő megint bitcoint vásárolt. Tehát az egyik oldalról a részvény árfolyam emelkedést és az aktuális hype-ot, ez teszi át másoknak a vállára, akik neki kifizetik a magasabb árat azért, hogy ezt a pénzt vegye és ezzel bitcoint vásároljon, aminek az árfolyama, hogy megy felfele, akkor ez pluszba MicroStrategy-nek az árfolyamát viszi felfele, hogy egyből részvényt adjon el, amiből a likviditásból vásároljon bitcoint. Tehát ilyen szépen, tudom, hogy ezt egy páran nem akarják hallani, ilyen ponzijátékszerűen összetéve az egész, és amíg megvan így az alaphangulat és a téma, addig lehet, hogy ez megy. Még egyszer, aki ezeket a kockázatokat, amit itt megbeszélünk, mind ismeri, és azt mondja, hogy igen, ez létezik, ez erre nekem van válaszom, és mégis oda megy, azokhoz tartozik, mind, amit az előbb mondtam, az FTX témával, akik most jelentkeznek, hogy hát, de én érintett vagyok, de hát, ha meghallgatom, hogy mit mond, akkor azt mondom, hogy nem érintett, mert ő, mint radar alatt evező, úgy érezte magának, hogy ő intelligensebb, mint a világ, tehát ő az dolgokat jobban tudja csinálni, akkor most nem kell neki a közösségi segítség. Ja, tehát ez így a reakció a múlt heti interjúra. Mi volt még? Ja, a hétvégén egy érdekes esemény volt, amiből most úgy határoztam, hogy csinálok egy projektet márciusba. És ezt röviden el is mondom, hogy mi van mögötte. Ilyen tavaszi hangulat volt, és a hétvégén nem csak a kertben, hanem így a városban is többet kint voltunk, és találkoztam egy pár olyan emberrel, akit így ismerek, de nem nagyon közeli ismerős, hanem így távolabbi ismerős, ismerjük egymást, és úgy itt-ott elbeszélgettünk. És a beszélgetések közben olyan témák kerültek az asztalra, ami alapjában a mi üzleti profilunkat, vagy a pénzügyi tervezést és a tőkepiaci témákat, vagy a szervezetek fejlesztését, a menedzsment fejlesztési témát érintené. És amikor így beszélgetek emberekkel, akkor persze, hogy én észreveszem ezt, vagy hallom, hogy így miről beszélgetnek, de nem vagyok az, aki így az ajtóval egyből tolakodik az életükbe. De azután elgondolkoztam, hogy ez érdekes, mert olyan körülbelül most már szűk 35 éve mind a két témába jelen vagyok, vagy üzletileg is, de persze, hogy vannak olyan emberek a környezetben, akikkel még nem adódott az a helyzet, vagy inkább, ha találkozunk, akkor én őket meghallgatom, hogy most nagyban ők megtudják, hogy mit is csinálok. mit is kezdek, és 3-4 név volt olyan gondolat, amit majd jelzem nekik, hogy erre a kérdésére, ami neki pillanatnyilag, ami foglalkoztatja, lehet, hogy vannak válaszok, amit meg tudjuk nézni. És ebben lehatároztam, hogy ebbe a hónapban, márciusban minden nap a podcastot egy olyan valakinek kapcsolatnak, akit ismerek is, de még nem adódott a helyzet, hogy a podcastról, a pénzügyi témákról, a menedzsmentfejlesztésekről beszélgessünk, hogy ezeknek minden nap egy ilyen kapcsolatnak elküldöm a podcastot és a videót. És majd remélem, hogy ezekből kap valami válasz kérdésekre, ami foglalkoztatja. És hát aki a podcastokat így naponta hallgatja, gondoltam, hogy azt meghívom, hogy csináljuk ezt közösen, hogy mindenki, és ez több nem lehet, csak egy, maximum egy, és erről többször fogunk márciusra beszélgetni, csak egy kapcsolatnak a podcastot tovább küldeni. Ugye, ha valaki ezt Spotify-on vagy más podcast csatornán meghallgatja, akkor elég egyszerű, van egy olyan gomb, a megosztás, amelyiken ilyen három pötty van, két vonallal összekötve erre, ha rá nyomunk, akkor az van, hogy meg lehet osztani azt a podcastot. A feltétel csak az, hogy csak egy lehet. Tehát ne legyen kettő, ne legyen három. Most március 4-e van, most azt mondhatnánk, hogy az első három nap lemaradt, nem baj. A végén, ha van kapacitásunk, akkor majd ezt bepótoljuk, tehát csak egy. Mert mi erősítette erre rá? Hát ugyanúgy ezekbe a hétvégi találkozásokba olyanok szólítottak meg, akit én nem ismerem, de valamilyen formában ők tudják, hogy én vagyok az, mert oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy hát megkapták a podcastot valamilyen csatornákon keresztül, és köszönik, hogy minden nap vannak gondolatok és ötletek, és úgy kialakult egy kellemes beszélgetés, és hogy hát ha lehet, akkor szeretnének egy időpontot, vagy egy kávéidőt, hogy elbeszélgessünk, mert lenne kérdésük, és az az érzésük, hogy ebbe tudnék én esetleg segíteni. Tehát érdekes volt ez a gondolat a hétvégén, és itt mindig a feleségem szól nagyon jó bele, mikor így csodálkozom, hogy vannak olyan emberek, akit 30-40 éve ismerem, és nem tudja, hogy mivel foglalkozom, és azt mondja mindig, hogy hát de sorry, miért csodálkozol? Adódott helyzet, amikor erről beszélgettetek, hogy honnan tudja ő ezt? Ja? Tehát innen nincsen neked betetoválva, hogy ki vagy, mi vagy. Ezért ezt a projektet most elhatároztam márciusra. Ez fog lenni. Ami még a múlt héten érdekes volt, és ez nagyon-nagyon érdekes sztori volt több szemszögből, hogy Apple ugye bejelentette, hogy az elektromos autó projektjét megállítja. És ez egy pár Apple rajongónak jobban fájt. Miért? Hát azért, mert azt remélte, hogy az iPhone, ami már eléggé ugye öreg projekt, és ma már az iPhone-nál arról a next big thing-ről nem nagyon beszélgetni lehet, amit ugye annak idején Steve Jobs mindig mondott, hogy there is a next big thing, hát ez most már egy jó ideje nincs, erre sokan remélték, hogy az elektromos és az autonóm autó lesz Apple oldaláról a téma, és ők megállítják ezt a projektet. Egyik oldalról ezen nem is kell csodálkozni, mert ha megnézzük, akkor az egész e-autó körüli témába nagyon-nagyon erősen visszaestek a számok, túlkapacitások vannak felépítve, főleg Kína oldaláról, ezzel nagyon-nagyon olcsón dumpinggal ömlesztik az autókat a világba, akár most a hétvégén is olyan számok kerültek a kezembe, hogy 50%-os discount, a 50%-os árengedéllyel próbálják még kidobálni az autókat, amíg le vannak gyártva, gyártási sorokat megállítják teljesen, tehát itt csődbe menetelek fognak jönni ezekből a szektorokból. A kereslet is nagyon visszaesett, miután több ország is az ajándék motivációt levette az elektromos autókról, ezért nem annyira nagy a kereslet. Az autóknak a teljesítési témái és az egész összetétele nem annyira fantasztikus, hogy ez magától már menne tovább, tehát ez nagyon megállt. Ezt a szituációt Apple biztos, hogy kihasználja. Egy páran is azt is mondták, hogy mennyi milliókat égetett el Apple. Na, ha megnézzük a relációkat, akkor a százalékban nem is olyan sok. És nekem a döntés passzol mégis ahhoz, hogy érdemes dolgokat priorizálni. Egy másik vállalatnak a CEO-jával egy beszélgetésből egy nagyon jó ilyen stratégia elvjött le, amit érdemes átvenni akár a mindennapi helyzet, saját helyzetekbe, vagy vállalatokba is, ahol bárki tevékenykedik. Azt mondja, hogy fél évente leülünk, és megnézzük közösen azt a különböző stratégiai körökbe, hogy mik azok a témák, mik azok a pontok, amit véleményünk szerint aktuálisan fontos, hogy magunk előtt tereljünk, hajtsunk, amivel foglalkozzunk. Ha megvan legalább 10 pont, akkor priorizáljuk. Mi az első, második, harmadik, negyedik, ötödik prioritás, és amikor ez megvan, akkor kihúzzuk a negyedik és a tizedik pozíció közötti részeket, tehát ezt az alsó hetet, és megtartunk 3-at. És erre a 3-ra teszünk minden energiát, minden fókuszt, azokat is, aki a 4-től 10-ig tudna foglalkozni a témákkal, azoknak a kapacitását is vesszük az első 3-ra, azért, hogy ez legyen maximálisan sikeres, meg legyen itt a fókusz, és hogyha ez megvan, akkor ülünk majd újra le, megnézzük, hogy a prioritások változtak-e, a témák változtak-e, és foglalkozunk esetleg a következő 4 és 10 ponttal. És ez a prioritás hozás, ez újra és újra fontos, mert ma a multivilágban nagyon nagy a veszély, hogy nagyon sokan pörgetnek 17 tányért, és a nap végén egyik se pörög perfekten, hanem ott minden össze-vissza, és egy pár tányér kezd is leesni. Ebből a szempontból ez a döntés az Apple oldaláról jó, és persze, hogy neki kell az, hogy fókuszáljanak, főleg a mesterséges intelligencia körüli témát nagyon lovagolják egy páran, hogy ez mikor fog jönni, de azért itt is egy nagy különbség az, hogy egy mini startup, OpenAI, megy ki valami mesterséges intelligencia sztorikkal, vagy a másik oldalán pedig egy nagy 3 billió dollár nagyságrendű vállalat megy ki a témával. A startupnak fontos nagyon hangos lenni, zajos lenni, innovációkkal a kirakatba menni. Miért? Hát neki kell a pénz. És mivel kellő magát finanszírozza, és kell menjen a következő finanszírozási körökbe, ő az innovációkkal vagy a gondolatokkal nagyon hangos kell legyen, mert ebből tudja bevonni a tőkét. Egy nagy bálna, ő nagyon meg kell gondolja, hogy mit csinál, ezt láttuk ugye az elmúlt hetekben Gemini terméknél is, amit Alphabet kitett a kirakatba, és hogyha nem működik teljesen tisztán, akkor nagyon hamar forró nyakleves jön a tőzsde oldaláról, és az árfolyamokban ezt lehet látni. Tehát ezt meg kell különböztetni, hogy ki az, aki bizonyos témákkal foglalkozik, és azért az véleményem szerint érezhető, hogy Apple dolgozik a háttérbe mesterséges intelligencia témákon, de egyelőre nagyba kirakatba menni, és ezzel kiabálni az fölösleges. Ja, apropó, OpenAI, hát a hétvégén ez is kijött, hogy Elon Musk elölő, már rég unalmas volt körülötte a téma, és ezért elölő. Most bepereli Sam Altman-t és OpenAI-t, mert ő ugye egy pár évvel ezelőtt kiszállt abból a körből. OpenAI azért volt megalapítva, hogy egy ilyen open source, egy nyitott felületű vállalat legyen, és az egész mesterséges intelligencia modell mindenkinek rendelkezésére álljon, és most a pernek az a témája, hogy ez egy nyereség maximalizáló platform kezdett lenni Microsoftnak, ami neki nem tetszik, és ezért ő most beperedi OpenAI-t és Sam Altman-t, hogy aztán mi lesz belőle, ezt még meglátjuk. Egy pontban igaza van, hogy alapjában az OpenAI vállalat az nem mind egy nyereséget maximálozáló ötlet jött létre. Ott ugye meg is voltak a problémák a tavalyi évben, és Sam Altman akart menni sokkal erősebben a nyereség irányába. Neki tetszett az is, hogy Microsoft felvásárolta, de ez az alapötletnek ellent mond, és ebbe megy bele Elon Musk. Egy páran jelezték egyből, hogy na ja, ez kétélű ez a kés, mert ez a kard, mert neki is van mesterséges intelligencia üzleti modelle, amire az a válasz, hogy persze az megvan, de ott az elv nem az, hogy ez egy non-profit társaság, hanem az teljesen tisztán profitra van ráépítve, de OpenAI-nál az alap meghatározó elvekben a non-profit elv volt, és ezért ezt most kell feszegetni. Tehát ez az egész téma, ez még érdekes lehet, mert azt is látjuk, ugye, hogy a mesterséges intelligencia modellekbe, azokban benne van a fejlesztőnek az alapelve, és ezért is a téma azért érdekes, hogy milyen regióban, kinek a kezébe, melyik vállalat oldaláról fog, melyik mesterséges intelligencia modell domináló lenni, erős lenni, mert ebbe az érdekrendszerek is benne lesznek, az értékrendszerek, hogy hogy gondolkozik, milyen felfogású, és azok a vállalatok, amelyek nagyon erősen multinacionális, globális fejlesztő körökkel dolgoznak, ott látható az, hogy ez pont ezek a feszültségek jönnek is, hogy bizonyos helyzetekbe milyen kultúra, milyen kontinensen, milyen országban, milyen nyelvódaláról, milyenek a döntések, ezek mind különbözőek, és egy mesterséges intelligencia ezért érdekes lesz, kíváncsi vagyok, hogy ki tud-e alakulni, mert hát pont a nemzetiségek is különbözőek, az emberek is különbözőek, ugyanazt a témát különbözően veszik kézbe, világítják meg, attól függ, hogy milyenek a háttérkalibrálások, nevezzük így. Ja, még lehetne téma Dell-nek a számai, és ott is, hogy mekkora a KI hype, de ezt majd hónap kézbe vesszük. Érdekes lesz ez a hét is, minden esetre nem lesz unalmas, de induljunk neki. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!